Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 62. Zsoltár első verszakát énekeljük el. Az én lelkem szép, csendesen nyugszik csak az Úr Istenben. 62. Zsoltár első verszaka. Foglaljuk el a helyünket, és a 255. dicséretünkkel folytassuk tovább Isten tiszteletünket. A 255. dicséretünk első három verszakait énekeljük. Mely igen jó az Úristent dicsérni, felségednek én Uram énekelni. A mi segítségünk és a mi megtartásunk az Úrtól van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz és élő Isten. Amen. Isten igéjét Lukács evangéliuma 18. fejezetéből olvasom, a 15., 16. és a 17. verszakokat. Jézus megáldja a gyerekeket. Ezután kisgyermekeket is vittek hozzá, hogy megérintse őket. Amikor a tanítványok ezt meglátták, rájuk szóltak, Jézus azonban magához hívta őket, és így szólt. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom néktek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen nem megy be abba. Amen. Foglaljuk el a helyünket, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy újra együtt lehetünk a te házadban. Köszönjük neked, Urunk, az elmúlt hetet, hogy megtartottál bennünket, és gondunkat viselted. Hálásak vagyunk, Urunk, azért, hogy nem csak a mi testi gondjainkra van bajod, hanem foglalkozol a mi lelki életünkkel, szellemi életünkkel is. Köszönjük neked, Urunk, hogy a te fiadban, Jézus Krisztusban mindent nekünk adtál. Nekünk adtad szeretteinket, szüleinket, testvéreinket, házastársunkat, gyermekeinket, barátainkat, rokonainkat, ismerőseinket, és nekünk adtad, Urunk, a te igédet is, hogy épüljünk belőle. Kérünk hát, küldd el a te szent lelkedet, hadd világosítsa meg számunkra azt az igét, amelyet most erre a délelőtre elkészítettél a mi számunkra. Köszönjük, Urunk, minden jó téteményedet, és egyben alázattal kérünk, hogy könyörülj meg rajtunk. Taníts minket, vezess az örök élet útjain. Olyan jó nálad lakni, szeretnénk veled lenni, Urunk. Áld meg ezt az Isten tiszteletet, igéddel, szent lelkeddel. Amen. A 240. dicséretünkkel készüljünk ige hirdetése, énekeljük el az első és második verszakait. 240. dicséretünk első-második verszakait. Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek, hogy kegyelmes hozzám.
Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet! Isten igéje az előbb hallott ige szakasz mellett, most ezen az Isten tiszteleten még Pál apostol Korintusiakhoz írott első leveléből hangzik hozzánk, a negyedik rész első két verséből. Úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait. Márpedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Nem olyan régen járt egy 6 év körüli gyermek a családjával együtt lent a lelkészi hivatalunkban. Fesztelenül mozgott, nézelődött a számára teljesen ismeretlen helyiségben, és pillanatok alatt kiderült, hogy sok minden érdekli. Engem is akkor látott először, ez azonban nem zavarta őt. Egyik kérdést a másik után tette fel. Felfedezett egy játékautót is. Természetesen arra is kíváncsi volt, hogy miért van az ott, meg ki az az autó. Majd aztán azzal fordult hozzám, hogy az autó egyik kereke nem működik, és meg kellene javítani. Hát én kértem az elnézését, hogy nem fogom tudni neki akkor ott megjavítani az autót, de aztán mégis nem volt ebből probléma, mert utána már valami más kötötte le a figyelmét. Lukács evangéliumából arról olvastunk, hogy Jézushoz vittek kisgyermekeket, a tanítványok azonban rájuk szóltak. És Jézus ekkor magához hívta őket, és ezt mondta nekik, engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom néktek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen nem megy be abba. Hogyha ez így van, testvérek, akkor nem kellene bizonyos dolgokat legalábbis megtanulnunk az előbb emlegetett, illetve a hozzá hasonló gyermekektől? Milyen természetes módon élik meg azt például, hogy rá vannak utalva a felnőttekre, hogy tőlük tudhatják meg azt, ami még ismeretlen számukra. Nem szégyelnek kérdezni, és nem szégyelnek kérni. Akár meghökkentő dolgokat is. Olyat is, amit talán mi felnőttek sem tudunk teljesíteni. És amikor úgy ebbe belegondoltam, akkor az jött elém, hogy mi vajon merünk-e Istenhez méltó nagyot, sokat kérni a mi Urunktól. Nem csupán kis könnyebbséget, hanem életünk gyökeres megváltoztatását. A Szentírásból megtudjuk azt, hogy Istennek hatalmas terve van a világgal. Jézus Krisztus földön való megjelenésének, halálának és az ő feltámadásának szédületes távlatai vannak. Olyan jó lenne, hogyha ki tudnánk zökkenni a magunk énje körül forgó kicsinyes és önző gondolatokból, és bele tudnánk kapcsolódni az eget földet átható hatalmas isteni koncepcióba, abba, amit itt ebben az evangéliumi szakaszban ez a fogalom jelöl meg, Isten országa. Aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, olvastuk. És eszünkbe juthat az evangéliumokból Zákeus, akiről megtudjuk azt, hogy fővámszedőként tekintélyes vagyonra tehetett szert, És úgy gondolta, hogy minél többet gyűjt össze, annál jobb lesz minden, annál jobb lesz az élete. És attól se riadt vissza, hogy jogtalanul jusson több pénzhez. És minden más érték ennek, azaz a pénznek, a vagyonnak volt alárendelve. Nem írja ugyan az evangélium, de sejthetjük, hogy mégsem volt boldog. Naponta tapasztalnia kellett többek között azt, hogy mennyire utálják őt a honfitársai. Jól lehet, ő lenézte és kihasználta őket, de hát mégse lehet hosszú távon gyűlöletben élni. Márpedig pénzért nem lehet megvásárolni a barátságot. Legfeljebb talpnyalókat vagy tapsolókat lehet szerezni. És aztán egyszer csak ez a Zákeus hall Jézus Krisztusról, és akkor elgondolkozva azon, amiket róla hall, úgy érzi, hogy most történhet valami. Valami változás az életében. Neki mindenképpen látnia kell ezt a Jézust. És emlékezzünk csak rá, hogy mire is vállalkozik, nem törődve azzal, hogy ki is ő valójában, hiszen felmászik egy fára, hogy láthassa Jézust. Mondhatnánk azt, hogy milyen gyermekes cselekedet ez. És ő még a szégyent is vállalja csak azért, hogy Jézus Krisztust láthassa. És aztán, ami történt, az messze felülmúlta a várakozását, hiszen Jézus megállt a fallatt, amelyen ő ott kuporodott, és megszólította őt, aztán bement az otthonába, a házába, az asztalához telepedett, ami talán tudjuk, hogy keleten azt jelentette, hogy közösséget vállal vele. Közösséget vállalt vele Jézus, vele, akit a többiek megvetettek és utáltak. És ebben a találkozásban Zákeus élete egészen más irányt vesz. A megtapasztalt jézusi szeretet gyökeresen megváltoztatja őt. Az ő szíve is megtelik szeretettel, elsősorban Jézus iránt, de ebből következően embertársai iránt is. És egyszerre észreveszi a szegényt. Rádöbben arra, hogy sokakat becsapott. Gondoljunk csak bele, hogy micsoda változás ez az ő szemléletében. És mindenről nem csak beszél, hanem cselekszik is. Egyszerre osztani kezd az az ember, aki addig csak kapott és kapni akart. A megkárosítottaknak négyszeres jóváltételt kész fizetni, vagyis sokszorosát annak, ami a törvény szerint járna. Mi történt ezzel a Zákeussal? Az, hogy összekapcsolódott az élete a Jézus Krisztuséval, méghozzá a szeretet kötelékével. És biztos, hogy többé már nem akart ebből a kötelékből kilépni Zákeus. Hiszen éppen, hogy az odafordulása volt a válasz, az egész élete volt a válasz, a viszonzás, a hozzáforduló hatalmas krisztusi szeretetre. Bár tudnánk mi is, valahogy így, mint ahogy a gyermeket, nyitott szívvel közeledni az Úrhoz, engedve, hogy megajándékozhasson bennünket, elsősorban önmagával, és aztán a vele való közösségben békességével, örömével, áldásaival. Egészen másképpen tudnánk őt így szolgálni. Vagy inkább azt kellene mondanom, hogy így tudnánk igazán szolgálni őt, és tudnánk szolgálni egymásnak. És erről írt Pál apostol a másik ige szakaszunkban, a Korintusiakhoz írott első levél 4. fejezetének az elején, úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait. Most ezen az Isten tiszteleten e két szó, e két fogalom közül, amelyet itt használ az Isten gyermekeire, az elsőt nézzük meg, de már most szeretném jelezni, hogy egy hét múlva a következő vasárnapi Isten tiszteletünkön folytatjuk. Most nézzük meg ezt az első fogalmat. Azt mondja, hogy úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit. És a Krisztus szolgája, tehát a szolgaszó, itt szó szerint, hogyha megnézzük az eredeti görög szót, akkor azt jelenti, hogy evezős szolga, gályarab. Olyan szolga tehát, aki oda van kötve, láncolva az evezőkhöz, a gályához. Annak idején így húztak a rabszolgák, oda kötötték őket a hajó padhoz, és a hortátornak a vezényszavára, annak a dobolására egy ütemre kellett húzniuk az evezőket. Vagyis arra felé is úgy, ahogyan a hortátor irányította. Talán többen is ismerjük a Ben Hur című könyvet, film is készült belőle. Ebben a könyvben szemléletes részt találhatunk. Erről, hogy hogyan is működött ez, hiszen a könyvnek a főhőse Ben Hur maga is oda volt láncolva évekig az evezős padhoz. Ezt a képet használja hát itt, a korintusi levélben Pál apostol saját magára is, és az evangélium szolgáira. Vagyis tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy mindnyájunkra, akik Jézus Krisztussal találkoztunk. Azért föl kell figyelnünk arra is, hogy valami nagy különbség is van itt, hiszen azok, akik Krisztussal találkoztak, azok így nyilván Krisztushoz vannak odaláncolva a szeretet kötelékével. Ez önkéntes rabság, azt is mondhatnám. Nem úgy, mint ahogy a gályarabokon ülőkkel történt az. De azt is tudjuk, hogy rabszolgának lenni nem egyszerű dolog. És mégis Pál apostol mindig így határozta meg magát, amikor arról beszélt, hogy ő Jézus Krisztusnak a szolgája. Pedig a rabszolgának nincsen saját élete, és nincsen saját útja. Nappala és éjszakája az Úré. És ezt láthatjuk Pál apostolnál magánál is. Az ő életében is szó szerint így volt, hiszen éjjel is kaphatott intést, vezetést. Olvashatunk erről az apostolok cselekedetéről írott könyv 16. fejezetében. Hiszen így jutott el az evangélium a mi kontinensünkre, Európába, hogy Pál apostolt Isten éjszaka is megszólíthatta. Vagyis függetlenül napszaktól, órától, mindig megszólítható és vezethető volt az apostol az Úr számára. Akkor is, hogyha jó dolga volt éppen, de akkor is, hogyha nagy nélkülözések között élt. A rabszolga helyzete az, hogy az egyéni élete a közösségi élet része. És ez nagyon nehéz pontja a Krisztus szolgálatának. Azt gondolom, tapasztaljuk itt a gyülekezetünkben is. Krisztus rabszolgájának lenni, és akkor gondoljuk végig a képet az evezős rabszolgáról, azt jelenti, hogy az Úr szavára mozdulok, de a társaimra figyelemmel. Állandóan figyelem, hogy mikor kell együtt húzni az evezőt. És figyelem az ő erejüket is. Azt is, hogy mikor fáradnak esetleg. A saját életem része az egésznek, a közösnek, a gyülekezetnek. Vagyis így simulnak bele, azt lehet mondani, magány életestől az Úr szolgálatába az Isten emberei. Ilyen szolga volt az első pünkösd utáni időkben Barnabás, akinek a neve azt jelenti vigasztalás fia. Nem tartozott az oszlop apostolok közé, és mégis nagyon jelentős szerepe volt az első keresztény gyülekezetekben. A jeruzsálemi őskeresztény gyülekezetről azt olvashatjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyv elején, hogy nem voltak közöttük szűkölködők. Mert akik földek vagy házak birtokosai voltak, eladták és elhozták az eladottak árát, aztán elosztották, amint kinek-kinek szüksége volt. És Barnabás az első között volt, aki észrevette a szegények szükségét, és kész volt rajtuk segíteni. Azt olvashatjuk, hogy eladta mezejét, árát a szegényeknek adta. De nyomon követhetjük, és érdemes nyomon követni tovább az ő szolgálatát, hogy mit tudunk meg még róla a Szentírásból. Tudjuk azt, hogy Saul, a későbbi Pál, öldökléstől lihegve üldözte Jézus követőit életének egy bizonyos pontjáig. Aztán a damaszkuszi úton találkozott a feltámadott Úrral, és megtért, új életet kezdett. Most már új emberként ment vissza Jeruzsálembe, és bizonyságot tett arról a Jézus Krisztusról, akit ő korábban üldözött. A jeruzsálemi tanítványokhoz próbált csatlakozni, azok azonban féltek tőle. Nem hitték, hogy ő tanítvány. Bizalmatlanok voltak iránta, mert olyasmi gondolatok jártak a fejükben, hogy vajon nem álnokságból igyekszik beférkőzni közénk? És azt olvashatjuk az igében, Barnabás azonban maga mellé vette őt, azaz a Saulból lett Pál apostolt. Kezességet vállalt érte, és ennek volt köszönhető, hogy a Saulból lett Pált befogadták maguk közé Jézus követői. Nem kellene nekünk is komolyabban bennünk ezt a szolgálatot? A hozzánk először betérőt, vajon van, aki maga mellé veszi? Hadd fogalmazzak egészen személyesen, és így, hogy kedves testvérem, hogyha melléd vagy a közeledben számodra ismeretlen ül le, akkor van számára legalább egy mosolyod, vagy néhány kedves szavad. És vajon a hit útjára rálépőt, a lelki értelemben újszülöttet, van, aki segítse, aki enni adjon neki, aki a növekedéshez szükséges melegséget és védettséget nyújtsa neki? Barnabásról azt is olvashatjuk az ígéből, hogy maga mellé vette később Pált munkatársként. Méghozzá akkor, amikor felismerte, hogy az erejét meghaladja az antiochiai szolgálat. Ez az Antiochia nevű város Jeruzsálemtől északra mintegy 400 kilométerre fekvő nagyváros volt, a rómaiak egyik tartományának a fővárosa, és nagy létszámú és gazdag zsidó közösség élt ott akkor. És amikor elkezdődött Jeruzsálemben a keresztények üldöztetése, akkor sokan menekültek ebbe a városba, akik vallást tettek Jézusról. És ennek hatására az ott lakó zsidók közül így olvashatjuk, hogy nagy sokaság tért meg az Úrhoz. És amikor ezt meghallották a jeruzsálemi keresztjének, akkor Barnabást küldték el, hogy erősítse a missziót. És Barnabás csak hamar belátta azt, hogy meghaladja az ő erejét ez a feladat. és ezért munkatársat keresett, és talált Pálban, és egy éven át együtt munkálkodtak ott, ebben a városban. Az Úrra figyelve, az ő vezényszavára egy ütemre húzták az evezőt. Barnabás nem volt sem önhit, sem féltékeny. A szolgálat érdekében együtt tudott dolgozni másokkal. Azt hiszem, ebben is nagyon sok tanulnivalónk van. Vajon mi mennyire figyelünk az Úr irányítására, jeladásaira? Hogyha valóban hozzá vagyunk ráncolva a szeretet kötelékével, akkor ez azért nem annyira nagyon nehéz, hiszen akit igazán szeretünk, annak szívesen járunk a kedvébe. Annak lessük a kívánságait, az óhaját, és egyenesen örömöt jelent nekünk az, hogyha megtehetjük. Vajon tudunk-e így gyönyörködni az Úrban? Vagy ennyire szent fazekak azért már nem akarunk lenni? Hogy neki engedjük életünk minden területén? És mindenkor a hétköznapokban is az irányítást? És keressük-e igazán közösen is, együtt is az Úr akaratát? Erre igazából nagyszerű lehetőség az imaóra, amikor együtt csendesedünk el Isten előtt itt, az ő házában, azért is, hogy magasztaljuk őt, azért is, hogy hálát adjunk neki az ő ajándékaiért, és azért is, hogy könyörögjünk a gyülekezetért, az egyes emberekért, egyházunkért, népünkért. De nem utolsó sorban azért is vagyunk együtt ott, hogy az Isten előtti csendben megérthessük az ő akaratát. Gyülekezetünk életével és ügyeivel kapcsolatban is, és ráhangolódhassunk arra, hogy úgy indulhassunk tovább, hogy megértve az ő akaratát, tényleg azt akarjuk munkálni, amit ő eltervezett. És olyan mennyire figyelünk egymásra, ezt is kérdezi most tőlünk az ige által, ami Urunk. Egymásnak a gondolataira, érzéseire, lelki állapotára, teherbíró képességére, gondjaira, problémáira. És emlékeztetjük-e magunkat újra és újra arra, hogy Isten ügye, a gyülekezet ügye, az közös ügyünk. Bármit teszünk is érte, bármit teszek én is érte, nem az én magánügyem, és egyikünk sem sajátíthatja ki magának azt a kicsi rész sem, amit kész megtenni. Úgysem, hogyha jól sikerül, akkor magamat fényezve, hogyha kevésbé eredményes, ha nincs igazán gyümölcse, akkor pedig másokat hibáztatva, vagy a körülményeket hibáztatva emlegetem. Bárcsak tudnánk, valóban, mint a gyermekek, egyre többször kérdezni az Urat. Uram, mi a te akaratod? Így gondoltad? Ezt kell tennem? Jól végzem? Szerinted? Te mondd meg, hogy jól végzem-e. De jó lenne, hogyha igazán tudnánk így kérdezgetni őt, és vele szüntelenül készen lennénk beszélgetni, megbeszélni a mi dolgainkat. És hogyha nyitottak lennénk az egészen újra is, a meglepőre is, a szokatlanra is, hogy Isten valóban előre vihessen bennünket az ő útján, de jó lenne úgy élni. És segítsen meg ebben bennünket az Úr az ő kegyelmével, hogy végül is majd ő dicsérhessen meg bennünket Ugyan Jézus mondta, hogy jól vagyon, jó és hű szolgám, menj be a te urad lakomájára. Ámen. 455. dicséretünket keressük meg, és a 7. verszakát énekeljük, 455. dicséretünk, 7. verszaka így kezdődik. Ha botlanak a gyöngék, segítsen az erős, holdjuk, emeljük önként, kín gyöngesége győz. Urunk, tudjuk jól, hogy Te ismersz bennünket, hogy Te vagy az, aki igazán ismersz minket. Hiszen Te a szívünk mélyén lépő érzéseket, indulatokat is látod, tudsz róla. Látod azt is, hogy meg tud keményedni a szívünk az élet küzdelmei közepette, a rohanásban, a hajszában, hogy bele tudunk mi is merülni abba, s talán észre sem vesszük, hogy mivé változunk közben, különösképpen is akkor, hogyha a veled való kapcsolatunkra pedig nem figyelünk igazán oda, hogyha arra nem szánunk elég időt, nem szánunk időt az előtted való igazi elcsendesedésre, a rád figyelésre, úgy, hogy olvassuk az ígét, és úgy, hogy imádságban kérdezünk téged, hogy imádságban úgy vagyunk ott előtted, hogy megértve akaratodat, el is tudjuk azt fogadni, akkor is, hogyha mi talán egészen mást gondoltunk el. Urunk, hadd köszönjük meg neked azt, hogy te nem hagyod, hogy egészen megkeményedjen és elsivatagosodjon a szívünk, hanem te jössz, és először is ígéddel szeretnéd azt egy kicsit korhanyossá tenni, hullatod bele az ige magvait, olyan jó lenne, hogyha megmaradhatnának azok ott benne, kérünk téged, hogy szent lelked által munkálkodj így bennünk. és a te igéd így hadd végezhess el a maga munkáját. Hadd telhessen meg a szívünk újra szeretettel, irántad való szeretettel mindenek előtt, hiszen tudjuk, hogyha téged igazán szeretünk, akkor embertársainkhoz is már ezzel a szeretettel tudunk odalépni. Bocsásd meg, hogy hagytuk, hogy meglangyosodjon az irántad való szeretetünk, és most szenvedhetünk ennek következményei miatt. Kérünk téged, hogy áldj meg bennünket, és segíts nekünk abban, hogy a szeretetünk lángja hadd kaphasson magasra, hogy hadd szerethessünk téged valóban teljes szívünkből és lelkünkből, hogy tudjunk benned igazán gyönyörködni, hogy egyre többet fedezhessünk föl a te gazdagságodból, amelyet kész vagy velünk megosztani, hogy tartsuk a tenyerünket feléd, és üres legyen az a tenyér, hogy te rakhass tele kincseiddel. Segíts nekünk, hogy ebben hadd lehessünk olyanok, mint a gyermekek, hogy hadd tudjunk igazán örülni a te ajándékaidnak, vágyakozni azok után. Hadd csillaghasson a szemünk, akkor, amikor ajándékaidat átvesszük. Sőt, akkor is már, amikor még csak kínálod azokat. Könyörülj meg rajtunk, hogy engedjük, hogy te szolgálhass nekünk először, hogy aztán hadd tudjunk mi is igazán jól szolgálni. Könyörülj meg rajtunk, hogy elkezdhessük ezt a barnabási szolgálatot is itt a gyülekezetben, és hogy magunk mellé vesszük az ismeretlent, az éppen betérőt, magunk mellé vesszük a lelkileg elesettet, vagy éppen azt, aki fizikailag szorul segítségre. Hiszen te tényleg olyan csodálatosan meg tudsz gazdagítani bennünket, és már meg is gazdagítottál, és mindegyikünk megtalálhatnánk azt, hogy hogyan és milyen módon tudunk a másiknak szolgálni. Nyisd meg a szemünket is, hogy láthassunk igazán, hogy megláthassuk a másikat. Kérünk téged, hogy a hét folyamán ilyen értelemben nyugtalaníts bennünket, és segíts, hogy ígéd megmaradhasson ott a szívünkben, és tovább gondolkozhassunk ezeken, és mindebből cselekedett, neked tetsző magatartás fakadhasson. Maradj így velünk, kérünk kegyelmeddel, áld meg betegeinket is, és kérünk, hogy te légy a megszomorodott szívűekkel is, gyászoló testvéreinkkel is, te adj gyógyírt az ő sebeikre is. Áld meg, kérünk, egyházadat, népünket, hogy bárcsak mint többen megláthatnának téged lelki szemeikkel. Megérezhetnék szeretetedet, és ez a szeretet, ez betöltve a szívüket, arra indítaná őket, hogy neked tetsző életet éljenek. Kérünk téged, hogy szent lelked által vezess bennünket Jézus Krisztusért. Amen. Imádkozzuk együtt a mi Urunktól tanult imád. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Sok szeretettel hívunk mindenkit a ránk következő hét alkalmaira. Hétfő este 6 órától Isten tiszteletet tartunk. A keddesti bibliaiskola az most elmarad. Szerdán 9 órától nyugdíjas délelőtt lesz. Csütörtökön 6 órától gyülekezeti bibliaórát tartunk. Pénteken 5 órai kezdettel a gyermekek számára lesz konfirmációs alkalom. 6 órától ifjúsági bibliaóra lesz, 7 órától pedig bibliakörünket tartjuk. Vasárnap 9 órától kóruspróba van az énekkar számára. 10 órától istentiszteletet tartunk, tehát a szokott időben. És ugyancsak 10 órától lent a gyülekezeti helyiségünkben a gyermekek számára tartunk gyermekórát. Ránk következő vasárnap az istentisztelet után rögtön imaórát is tartunk. Az igehirdetésben hallhattuk, hogy mennyire szükség van erre, így is bátorítunk mindenkit, hogy jöjjünk, maradjunk itt az istentisztelet után, hogy tényleg együtt vihessük a mi ügyeinket Isten elé, együtt kérdezhessük őt, kereshessük az ő akaratát. Ránk következő vasárnap délután 4 órától szeretetvendégséget tartunk. Ezen a szeretetvendégségen a gyülekezet előző lelkipásztorának, Berkesi Gábor nagytiszteletű úrnak, aki az evangelizációs istentiszteleteken szolgált közöttünk, a középső leánya, Berkesi Márta tart előadást, méghozzá a Kárpát-medence kialakulásáról, vagyis annak a résznek, földnek a kialakulásáról, amelyen mi is élünk. Várunk mindenkit, adjuk tovább ennek a hírét, és hogyha tudunk süteménnyel hozzájárulni a szeretett vendégségünkhöz, akkor azt köszönettel elfogadjuk. 18-án, tehát március 18-án, 18 órától pedig Kárpáti Levente orgona hangversenye lesz itt a templomunkban. Erre is sok szeretettel hívunk mindenkit. Szeretnék köszönetet mondani a takarításért azoknak a testvéreknek, akik tegnap itt gondoskodtak arról, hogy tiszta templomban, illetve gyülekezeti helyiségekben tarthassuk most a héten az alkalmainkat. És köszönet illeti az irodánk felújításában közreműködő testvéreinket is. Isten áldja meg őket gazdagon. Presbiter testvéreket arra kérem, hogy Isten tisztelet után még maradjanak itt. Sok szeretettel hívunk mindenkit a nyári gyülekezeti csendes hetünkre. Július 9-től július 15-ig tart ez a csendes hetünk, és a Harkány közelében fekvő lantos lovastanya lesz a helyszíne. Tavaly is itt voltunk már, akik tavaly együtt voltak velünk, ismerik ezt a helyszínt. Részvételi díj felnőtteknek 22 ezer forint, fiataloknak 19 ezer forint, és 5 év alatt pedig ingyenes. További információk kaphatók a lelkészi hivatalban, illetve a tábor szervezőjénél, Barba András presbiter testvérünknél. Az elmúlt héten Ravatal mellett is meg kellett állnunk. Kozma Árpádné, Megyeri Mária Borbála testvérünktől búcsúztunk, aki 1926. január 11-én Budapesten született, és ezesztendő február 12-én Budapesten hunyt el. Ami Urunk Jézus Krisztusunktól kívánunk sok erőt, vigasztalást és békességet a gyászoló család tagjainak. Most pedig a 467. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el végig. 467. dicséretünk így kezdődik. Mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy. Énekeljük el tehát végig mind az 5 versével, az utolsó, tehát 5. verszakát majd fennállva. Mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa az ő orcáját reád, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás békesség, Isten velünk. Viszontlátásra!
Yeah.